Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Pénteki utolsó eheti adásunkhoz értünk. Ilyenkor könyvet szoktunk ajánlani. Most egy kicsit eltérünk a saját szokásainktól, mert nem egy könyvet, hanem egy tanulmányt ajánlunk, ami a Mozgó Világ augusztusi számában jelent meg, és amely sok szempontból érint bennünket, nem csak azért, mert Bethlen István életútját taglalja, aki ugye adáskörnyezetünkben a Gernyeszegen született, hanem azért is, mert a magyar történelemnek egy olyan fejezetéhez kapcsolódik, ami az egész nemzetközösség sorsát és az erdélyi magyar közösség helyzetét is meghatározta. Vendégem Kovácsen Mária, Közép-Európai Egyetem tanára, ő a szerzője ennek a tanulmánynak, és azt szeretném, hogyha a beszélgetés első részében megvilágítanánk, hogy mi most a helye Bethlen István életművének a magyar közgondolkodásban, vagy a magyar történelmi gondolkodásban.
Egy csöpp kis ismertetést adnék arról, hogy az a cikkem, ami megjelent a Mozgó Világban, egy elképzelt és tervezett könyvnek egy első fejezete, és a fiatalkori Bethlenről szól. Ez valami hosszabb távú tervnek egy első a végrehajtása. Bethlen Istvánt a mai, mondjuk úgy, hogy a domináns történetírás úgy tekinti, hogy ő a Horthy korszak első évtizedének egy olyan értelemben meghatározó figurája volt, hogy ő vitte végbe az ország konszolidálását, a trianoni veszteség, az elcsatolások és a forradalmakat követően, és hogy az az első évtized, amit Bethlen évtizednek tekinthetünk, az alapjában egy nagyon sikeres évtized volt a kis Magyarország szempontjából, amelyet aztán a továbbiakban nem lehetett folytatni elsősorban a gazdasági válság miatt, és ugye a nemzetközi politika alakulása miatt.
Tehát a 20-as évekről beszélünk?
20-as évekről beszélünk, igen.
Amihez ezek szerint kötődnek nagyon pozitív képzeteink, vagy képzetei azoknak, akik ezt a korszakot emlegetni szokták, kell ezt demitizálni?
Akiknek pozitív érzelem vagy értékelése van erről a korszakról, azok sok tekintetben helyesen gondolkoznak, mert nagyon sok pozitív dolog történt ebben a korszakban. Hát már mindjárt az, hogy 1921-ben, amikor Bethlen István miniszterelnök lett, akkor még borzalmas állapotok uralkodtak Magyarországon. Tehát nagyon-nagyon sok volt a menekült, azok nagyon rosszul éltek, a pénz nagyon keveset ért, és hát ugye tegyük hozzá, ami a 1920-as években még meghatározó volt, borzasztó antiszemitizmus uralkodott az országban, szakos atrocitások történtek nap mint nap, emberek haltak meg, egy ilyen, ezt amit fehér terrornak szoktak nevezni, ez még lényegében tartott. És Bethlen István így került hatalomra, és elvitathatatlan, hogy ő ezeket a folyamatokat mederbe terelte és lecsendesítette. Tehát Magyarországot erőszakmentesítette.
A trianoni döntés utáni években vagyunk.
Igen.
És a menekültek, akikről beszélünk, azok jelentős részben, jól fogalmazom, ha azt mondom, hogy az elcsatolt területekről Magyarországra költöző emberek.
Igen, hát olyan emberek, akik hátrahagyták a megélhetésüket, az ingatlanjaikat, és a legtöbbüknek nem is átnyitva az, hogy a későbbiekben visszapereljenek valamit, ami az övék volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon traumatikus kellett, hogy legyen, és rengeteg ember volt érintve, tehát 400 ezer az a szám, amit erről szoktak mondani. Sokan közülük nagyon-nagyon nehezen találtak egyáltalán lakást, vagonokban éltek, egészen drámai felvételek vannak erről, hogy egész családok élnek, több család egy vagon kocsiban. Tehát innen kellett kihozni az országot, és ez kétségtelen tény, hogy ebben Bethlen István nagy sikereket ért el.
Ez az a korszak, amikor ki kellett találni, hogyan működjön az új Magyarország, a területileg sokkal kisebb Magyarország, hogy milyen legyen a már nem Magyarországhoz tartozó közösségek és Magyarország viszonya, és hogy lehet ezt a társadalmi politikai válságot, ami 1918 után, illetve előtt bekövetkezett, kezelni. Ebből a szempontból mi a szerepe, úgy fogalmaz, hogy zsidó kérdésnek, nem tudom, hogy ez pontos fogalom, igen, hogy így használjuk-e, igen, ebben a képletben?
Hát a tanulmányom, amiről most mi beszélgetünk, azt a címet viseli, hogy Bethlen István és a zsidó kérdés. Tehát én ebből a szemszögből igyekszem áttekinteni Bethlen politikai pályafutását, és a tanulmányban 1921 előtti Bethlenről, tehát a fiatal politikusról van elsősorban szó, de hát azért fölmerülnek már a későbbi problémák is ebben a tekintetben.
Végig fogunk menni ezeken a ciklusokon, amiket a tanulmányában meghatároz, mert számomra nagyon fontosnak tűnt, hogy mekkora változás van a 18 előtti antiszemitizmus és a 18 utáni zsidókérdés, fogalmazunk így, között. Csak azt szeretném, ha értené a hallgató, hogy itt a zsidókérdés nem egyszerűen azt jelenti, hogy milyen a viszonya a korabeli magyar kormánynak a zsidókhoz, hanem azt, hogy hogyan alakul a nemzetközösség énképe, önmeghatározása, hogy ez egy sokkal tágabb kérdéskör.
Igen, hát amikor Bethlen, aki amúgy is már elég meghatározó politikus volt 1919 telétől, addig, ameddig ő miniszterelnök lett, akkor Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon erős antiszemitizmus volt, amit hát úgy kell azt hiszem fölfogni, hogy ennek egy része összefüggött egy eleve korábban is meglévő antiszemitizmussal, ami úgy, ahogy azért a századfordulótól már komolyan hangot kapott. Egy része pedig ilyen bűnbakkereső reflexeknek az eredménye, amivel egy súlyosan csalódott országot, ugye, amellyel nagyon-nagyon úgy érezte az ország, hogy nagyon-nagyon elbántak vele. Ezen kívül keresve az okát annak, hogy a forradalma, különösen a bolsevik, a kommunista forradalom hogyan jött létre Magyarországon, tehát mindenre a nagyon-nagyon feszült és traumatikus élményre valahogy rávetítette ez a politikai közösség azt, hogy itt kvázi ez mind a zsidók bűne.
És ebben a politikai környezetben kap nagyon fontos szerepet Bethlen István, és ebből vezet egy bizonyos konszolidáció felé, majd meg fogjuk látni, hogy mit jelent ez a konszolidáció, de ő nem innen indul, hanem fiatal korában sokkal intenzívebb kapcsolata volt az antiszemitizmussal, és ezt ebben a bizonyos tanulmányában rekonstruálja Kovács M. Mária.
Igen, szóval mire eljutunk 1920-ig? Bethlen Istvánnak van már egy legalább 20 éves politikai pályafutása. Cikkemben leírom, hogy itt bizony 5-10 évente Bethlen István hát nagyon-nagyon artikulált és nagyon-nagyon kemény formában használ antiszemita elemeket, illetve tesz antiszemita kijelentéseket, amelyek egy darabig, tehát az első megnyilatkozásaiban arra az ellentétre vonatkoznak, ami az agrárius politikusok, és mondjuk így, hogy a nagytőkés szabad piacos gazdasági érdekkörök között feszültség húzódik, vagyis hogy Bethlen először azzal indít, hogy Magyarországon a kapitalizmus nem magyar, hanem valahogy idegen, és a zsidók ezt a bizonyos idegen kapitalizmust védik, és ezzel tönkreteszik a földbirtokban a földbirtokosokat és a földön dolgozókat egyaránt. Tehát egy ilyen agrárius szemléletből kiindulva egy antikapitalista véleményt fogalmaz meg, és az antikapitalista véleményéhez fűzi hozzá az antiszemita elemeket. Innen az ő útja elég gyorsan, tehát 5-6-7-8 év alatt elvezet egy ennél lényegesen radikálisabb antiszemitizmushoz.
Itt most közvetlenül a századforduló éveiről,
igen,
beszélünk.
Igen.
Tehát az 1905-10 közötti, 11 közötti időszakban.
Igen.
Mi az oka a radikalizálódásnak, és ez mit jelent?
Azt gondolom, hogy elsősorban azzal függ össze, hogy tulajdonképpen ő agrárius politikusként hát felvillantotta azt a lehetőséget, hogy ő a teljes magyar, hát hogy mondjam, uralkodó politikai eszmerendszerrel szembe száll, ami azon alapult már az akkor uralkodó politikai rendszer és az azt meghatározó eszmerendszer. Különféle érdekkörök, mondjuk így, hogy az agrárius körök, a tőkés körök között valamiféle egyensúlyi állapot van, és az állam magára vállalja, és az állam vezetői magukra vállalják, hogy ezek között az érdek ellentétek között közvetítenek, és nem hagyják egyiket sem dominálni. Ezzel a folyamattal szállt szembe Bethlen, amikor radikalizálódott. Tehát egy idő után nem egyszerűen azzal vádolta meg a magyar kapitalizmust, és ezáltal a zsidókat, amit hát ő meg is fogalmazott, hogy ezek idegen érdekeket képviselnek, hanem azzal, hogy hát valami módon egy hatalmi rivalizálásba kezdtek a valóban magyar érdekkörökkel, akiket leginkább hát a földbirtokos arisztokrácia képvisel.
Ki van az, hogy ugye a 19. század eleje óta, a Széchenyi színrelépése óta szó van arról, hogy iparosításra van szükség Magyarországon, hogy itt az agrárium fejlesztésére is, és az ipari és agrár gazdaság kibékítésére, versenyképességére van szükség, és ez itt a Bethlen szempontjából egy ilyen kiszorítós divá válik.
Nyilván összefügg azzal is, ami az agrárius köröknek ebben az időben a nemzetiség politikáját is meghatározta, tehát itt az agrárius körök egyre inkább azt képzelték, hogy az államnak fel kell adnia azt a fajta semlegességet, amit a dualista rendszer hozott létre olyan kérdésekben, tehát nem csak a különféle érdekkörök gazdasági érdekeivel kapcsolatos semlegességet, vagy közvetítő szerepet, hanem hát nemzetiségi ügyben is fel kell adni azt a semlegességet, ami még megmaradt a dualista rendszerben, bár ugye egyre csökevényesebben telepítési politikával, iskolapolitikával meg kell erősíteni a magyar elemet. Ugye itt kifejezetten azt gondolom Erdélyről van szó. Általában is egy olyan irányba vezetett ez a fajta gondolkodás, hogy az államnak nagyobb kompetenciákat kell magára vállalni, azzal is meg kell birkoznia, hogy nem maradhat meg ebben a dualista képződményben.
De itt még mindig gazdasági érdekekről, stratégiákról beszélünk, és az, ahogy az ön tanulmányában összeáll ez a néhány év, ugye a tízes évek legelejéről beszélünk, az már egy masszív fai megközelítés, ugye, amiben idézem, a zsidók a méreg anyagként jelennek meg, akiket el kell távolítani, Bibót idézve egy jellegzetes naív rémkép alakul ki a zsidókról, de hát itt azért más etnikumokról is beszélhetnénk, és el kell hozzám mondjuk, hogy az alakuló román állam térségeiben ugyanilyen feszültségek jelentek meg. Ez hogy vált ilyen fai kérdéssé?
Azt hiszem, hogy itt sok mindent kell figyelembe venni. Először is azok az évek, amiről beszélünk, azok olyan évek, amikor például a választójog kiterjesztéséről sok vita volt. Vagyis, hogy kiszélesíteni a választójogot. De még nem arról volt szó igazán, hogy általános választójogot kell adni, hanem mindenféle cenzusos formában képzelték el a választójog kiterjesztését, tehát például képzettségi, oktatási kritériumokhoz kötve, hogy ki az, akire kiterjesztenék a választójogot. Ez Bethlennek, és hát nem csak neki, nagyon szúrta a szemét, mert hogyha erről számításokat végzett az ember, hogy mondjuk, nem tudom én, ennyi vagy ennyi elemi iskolai végzettséghez, vagy esetleg még inkább, vagy férfiak és nőknél különböző iskolai végzettséghez kötik a választójog kiterjesztését, akkor akkor megváltozik a magyar választóközösségnek az etnikai összetétele. Tehát sokkal nagyobb szerepet kaptak volna a német és a zsidó polgárok, egyszerűen azáltal, hogy magasabb iskolai végzettségük volt, mint a környezetükben élő többségnek.
Tehát akkor itt az antiszemitizmus az a kampány hangja, ha jól értem, és a választási verseny hangja, az 1901-es választási beszédét is idézi Bethlennek, és ebben jelennek meg ezek a kifejezések, hogy az idegenek hazafihasságában nem lehet megbízni, nem lehet az idegen szellemre bízni a magyar faj jövőjét. Tehát egy masszív fajelmélet az, ami ebben a választási beszédben megjelenik. Hogyan jutunk el innen a 18-as, illetve a 18 utáni konszolidációig? Hogyan lehet ebből kijönni?
Igen, szóval még mielőtt erre rátérnénk, még egy dolgot azért nagyon szeretnék kihangsúlyozni. Tehát a Bethlen politikai fejlődésében az első megnyilatkozásai a zsidókról, és az utolsó, ami nem utolsó, hanem a legradikálisabb megnyilatkozásai, legradikálisabban antiszemita megnyilatkozásai között azért nagy különbség van, tehát a legkoraibb megnyilatkozásai, és mondjuk így, hogy a 11-12 és 18 tájban mondott dolgaiban egy minőségi ugrás van. És pedig ez a minőségi ugrás az abban áll, hogy 11-12-re ő eljut arra a gondolatra, hogy a zsidóságot egy méreganyagnak tekinti, eljut arra is, hogy a zsidóságot a közéletből el kell távolítani. Ez azért egy nagyon drasztikus követelmény, mert ugye ez azt jelenti, hogy az emancipáció az egyenjogos. Ezt másképp nem lehet csinálni, mint úgy, hogy felszámolni a zsidók egyenjogúságát.
Visszavenni a magyar kiegyezést, ötvöst, tehát tulajdonképpen a 19. század magyar politikájának minden vívmányát.
Igen, tehát ez egy borzasztóan radikális gondolat, és tulajdonképpen ilyen a vezető politikusok közül ilyet rajta kívül csak Teleki Páltól lehetett hallani, és csak 1920 után, tehát mondjuk ebben ő mindenféleképpen egy ilyen úttörő álláspontot képviselt, de még fontosabbnak tartom azt, hogy eljutott ő arra a fokra, amikor ő azt mondta, hogy az is mindegy, hogy a zsidók milyen politikai színben tűnnek föl. Tehát azt állította, hogy ha a zsidók a konzervatívok mellett állnak, vagy a zsidók a liberálisok mellett állnak, vagy a zsidók a baloldalon vannak, a szociáldemokraták mellett állnak, ez mindegy. Mert ez csak egy megjátszás. Tehát a zsidók politikai sokfélesége az nem valódi. Hanem ami valóság mögötte az az, hogy a zsidók bármilyen politikai erő oldalán állnak, mindenféleképpen egy külön zsidó érdeket képviselnek. Egy összeesküvés elmélethez, amiben ő azt mondta, hogy folyik egy hatalmi harc a zsidók és a nem zsidók között, és az összes többi, tehát az, hogy a zsidók ilyen különféle politikai erőket támogatnak, az egy függöny, az egy megjátszás, az nem valódi.
Arról most tudunk-e beszélni? Tudom, hogy ez hatalmas kérdés, de hogy a Bethlen antiszemitizmusa és mondjuk nacionalizmusa, vagy más etnikumokhoz való viszonya, azért azt gondolnám, hogy így 18 előtt néhány évvel korabeli etnikai konfliktusokat figyelembe véve nem feltétlenül a zsidók kellett volna az egyedüli mumusok legyenek.
Természetesen, tehát ugye a dualizmus kori, mondjuk így eredeti politikai, hosszú távú politikai elképzelés az volt, hogy tekintve, hogy éppen Erdélyben, de más területein is Magyarországnak egy kényes egyensúly van, vagy egyensúlytalanság a különféle etnikumok között, ezért a zsidókat, akik nagyon nagy hajlamot mutattak az asszimilálódásra és a nyelvi elmagyarosodásra, a zsidókat szövetségesként kell feltétlenül kezelni, és nekik olyan hát éreztetni is, meg olyan politikai környezetet teremteni, amiben ez az asszimiláció tovább is megy, tehát kvázi az elmagyarosodott zsidók azok, akik a mérlegnyelve lehetnek abban, hogy Magyarországon a magyarok egyértelmű többségben legyenek. Hogy erősödjön ez a többség. Tehát itt egy nagyon komoly érdekközösség állt fönn, és Bethlen az egyik első olyan radikális politikus volt, aki ezzel szembe fordult, azt gondolta, hogy ez nem működik. Egyéb tekintetekben, ami hát főleg a gazdasági ügyekkel függött össze, és az állam szerepének általános megfogalmazásaival, vagy elgondolásaival, tehát itt nem lehet fenntartani ezt a fajta ilyen aranykorszerű viszonyt a domináns politikai közösség és a zsidók között.
A 10-es évekre tehát elmélyül ez a fajelméleti szembenállás, és akkor jönnek a kataklizmák, tanácsköztársaság, Trianon, és hát elindul a bethleni konszolidáció, és ez 10 év alatt történik. Hogy zajlik?
Igen, a Bethlennek az utolsó mondjuk olyan megnyilatkozása, amiben ő durva antiszemitizmusról tett tanúbizonyságot, ez 1918-as, hát ugyanezeket a vádakat, amit az előbb soroltam el, hogy a zsidók idegen érdekeket szolgálnak, és nem összeegyeztethető az ő szerepük a magyar érdekekkel. Tehát ugyanezt a vádat 18-ban még a forradalom előtt egyszer a parlamentben megteszi a zsidók ellen, majd pedig lezajlanak a forradalmak, létrejön a trianoni béke, egy egész más Bethlent látunk. Látunk egy Bethlent, aki már 19-ben az Antant képviselőinek azt mondja, ezt később a parlamentben valaki elmeséli, hogy Magyarországon a zsidók nélkül nem lehet semmit csinálni, tehát a kialakuló új hatalmi struktúrában eleve helyet kell szorítani a zsidók számára. Ez az első mondjuk ilyen érdekes megnyilatkozása Bethlennek, és innentől kezdve hát bizonyos meglepetéssel lehet észrevenni, hogy Bethlen hangja megváltozik a zsidók kérdésben, egyre inkább egy ilyen békéltető szerepet vesz föl, és egyértelmű abban a kérdésben, hogy véget kell vetni Magyarországon az antiszemita erőszaknak.
A fordulat pillanatait ön ebben a bizonyos tanulmányában, ami a Mozgó Világ augusztusi számában jelent meg, és a Bethlen István és a zsidó kérdés címet viseli, abban jelöli meg, hogy 1919 őszére ellenforradalmi erők egyik vezérfigurája lesz Bethlen, és már érződik azt, hogy neki nagyon kulcsfontosságú szerepe lehet a következő években. És ugyanígy jegyzi meg azt, hogy a trianoni tárgyalások során érződött az, hogy van egy nyomás külföldről a magyarországi antiszemitizmus visszaszorítására.
Próbálom is magyarázni ezt a fordulatát Bethlennek, amit két mozzanattal lehet talán megmagyarázni. Az egyik az az, hogy ha ő agrárius érdekkörök képviselőjéből, politikai képviselőjéből, hát országos politikai vezéré vagy miniszterelnökké válik, akkor már nem 21-ben kapta ő az első ajánlatot, hanem már 20-ban. Ő nem maradhat egy ilyen részérdek politikus, akkor ő neki valamennyi érdekkörrel meg kell teremteni a saját viszonyát. Valami módon ezt meg is említem a cikkben, politikai vezérelvévé válik az a mondás, hogy megtenni mindent mindenkinek. A zsidóknak épp úgy, mint az antiszemitáknak, hiszen az is egy nagyon fontos politikai erő. A szociáldemokratáknak épp úgy, mint a szélső jobb oldalnak, hát ezt tudjuk, hogy ez meg is történt a Bethlen-Peyer paktummal. Konzervatívoknak épp úgy, mint a liberálisoknak, vagy fordítva a liberálisoknak épp úgy, mint a konzervatívoknak. Tehát, hogy egy részérdeket kifejező politikusból ő tulajdonképpen egy ilyen, hát nem tudom, különféle politikai erőket összefogni próbáló politikussá változott. Ez az egyik fontos dolog. A másik pedig az, hogy Bethlen úgy gondolta, hogy az ő kormányzásának a legfontosabb ügye az az, hogy a trianoni határokat megváltoztassa. tehát ezt ő teljesen komolyan úgy gondolta, hogy ez az ő missziója. Na most egy olyan országban, amilyen Magyarország volt 1920-ban, vagy 21-ben, egy ilyen országgal ez elképzelhetetlen lett volna. Tehát a nagyhatalmak, elsősorban a nyugati nagyhatalmak, azokat a híreket, amik Magyarországról érkeztek, hogy itt lincselések vannak, hogy embereket lelöknek a buszról, vagy a villamosról, hogy az egyetemekre nem tudnak bejutni a diákok, hát és kifejezetten gyilkosságok, antiszemita gyilkosságok történnek. Egy ilyen országnak az a gondolat, hogy egy ilyen országgal diplomáciai tárgyalásokat lehetne folytatni, vagy esetleg tovább menni azon az úton, hogy komoly kapcsolatokat fölvenni, ez elképzelhetetlen volt. Tehát ugye például már önmagában az, hogy a Népszövetségbe fölvegyék Magyarországot, ami nélkül nem lehetett meg sem moccanni még akkor a 20-as években diplomáciailag, hát ez is a 20-as állapotokban elképzelhetetlen volt. Úgyhogy a Bethlennek meg kellett oldania, hogy ebben az országban, hát mondjuk úgy rövidítve, hogy szalonképes helyzet alakuljon ki, tehát hogy itt valamiféle jogbiztonság van, ez valahogy mégiscsak egy nyugati típusú társadalom, figyelembe veszik az emberek jogait, állampolgári jogait, és hát úgy tűnt, hogy azt is komolyan gondolta ő, hogy nem csak diplomáciailag kell előre jutni, hanem hogy valamilyen okokból a gazdaság rendbetételére is szükség lesz külföldi kölcsönre. Olyan országnak, mint amilyen Magyarország volt 1920-ban, erre nem sok esélye volt. Tehát rengeteg tényező volt, ami magyarázza azt, hogy Bethlennek miért kellett Magyarországot lecsillapítania.
Mi az, amiben engedményt tett, és mi az, amiben nem, amiben konstans maradt az antiszemitizmus?
Hát az intézkedések szintjén tudunk mondani ilyet meg olyat, de én szerintem még az intézkedéseknél is fontosabb az, hogy a politikai közhangulatot hogyan befolyásolta Bethlen. Az intézkedések szintjén ugye mire ő miniszterelnök lett, és mire ő neki meg lett volna hozzá a lehetősége, hogy például kezdeményezze az 1920-as numerus antiszemita törvény, a numerus clausus eltörlését, és amire a parlamentben több kezdeményezés is született, ennek ő nagyon határozottan ellenállt, tehát nem volt hajlandó a numerus clausus ügyében engedményeket tenni. Többször kifejtette, hogy ez Magyarországon nem változhat, ez egy olyan elsőrendű államérdek, mondta ő, ami miatt fönn kell tartani ezt a numerus clausust. Aztán a végén ebben is kompromisszumot kötött 28-ban, a nevéhez fűződik 6-7 olyan év, amikor ezt a törvényt meg lehetett volna változtatni, de nem változtatta meg. Hát más ilyen numerus clausushoz hasonló közigazgatási szinten eldőlő dolgokban is engedett, vagy maga is támogatta az antiszemita intézkedéseket, például ebben az időszakban zsidótlanították a tanári kart nagy részét, elbocsátották, kényszernyugdíjazták a zsidó tanárokat, zsidó orvosokat mondjuk kizárták, vagy nem engedték közel az egyre növekvő társadalombiztosítási rendszerhez. Tehát ezek ilyen közigazgatási szinten, akkor trafikengedélyeket felülvizsgálva a trafikokat elvettek a zsidó tulajdonosoktól, mozi engedélyeket, szóval rengeteg olyan dolog volt, aminek csak rendeleti vagy ilyen közvetett módon volt hatása, és ezeket Bethlen azért eltűrte, mint ahogy azt is, hogy 1922-ben egy kitoloncolási rendelet született meg a zsidókra nézve, az egy botrányos dolog volt, és hát végülis ilyen körülbelül 5000 kitoloncolási eset után le is állt a Népszövetség tiltakozására. Voltak olyan dolgok, amikben Bethlen nem engedett, vagy mondjuk így, hogy engedte, hogy antiszemita mechanizmusok működjenek, de azért az kétségtelen, hogy nagy vonalakban arra törekedett, hogy azt az ilyen utcai szintű és mindennapos és durva és brutális antiszemitizmust, amiben erőszak is vegyült, ezt azért ő elég határozottan kezelte, és le is törte. Úgyhogy ez van mondjuk így az intézkedések szintjén. Azt viszont, hogy a politikai közhangulat szintjén Bethlen mit ért el és mit nem, az szerintem egy sokkal kényesebb kérdés, és azt hiszem, hogy ez az, ami a magyar történettudományban is egy nagy vita tárgya. Mert a történészek egy része úgy gondolja, hogy ebben a bethleni évtizedben, tehát a 20-as években tulajdonképpen Magyarországon megszűnt az antiszemitizmus. És hogyha úgy ment volna tovább a világtörténelem, ahogy a 20-as években indult, akkor ebből nagy baj nem is lett volna a későbbiekben sem. Én ezt a véleményt nem osztom, tehát az az érzésem, hogy nem szűnt meg, és ami Bethlen, és én úgy gondolom, hogy a történelem annál egy folyamatosabb dolog, mint sem, hogy azt lehessen mondani, hogy 29-ig, vagy 28-ig, vagy 30-ig meg volt szűnve, és akkor egyszer 31-től meg újraindult. Tehát én ebben nem hiszek, hanem azt gondolom, hogy Bethlen végig a konszolidáció éveiben is egy olyan típusú kettős politikát és kettős beszédet folytatott, amiben mindig jelen volt az, hogy ő eszmeileg, érzelmileg, nagy vonalakban elfogadja és nagy vonalakban egyetért azokkal, akik antiszemita programot követnek, és a pragmatizmus, a politikai racionalitás az, ami miatt ő ezeknek az érzelmeknek nem ad kifejezést, hanem hát egy kvázi egy lelakatolja ez ügyben a száját. Tehát én inkább ezt érzem a bethleni 20-as évek Bethlentől sugárzó hangulatában fontosnak.
És ez a szemlélet nagyon sok mindent érint, és hogyha valaki elolvassa Kovácsán Mária, Bethlen István és a zsidó kérdés című tanulmányát a mozgó világban, akkor követheti, hogy mindaz, amit most kormányzati, ellenzéki, kisebbségpolitikai, többségi szempontból gondolunk és mondunk, retorikai szinten is, intézményes szinten is nagyon sok szempontból visszatér, vagy követhető, úgyhogy nagyon fontos, nagyon izgalmas korszakot jelöl ő is, és korszakot bont ki ez a tanulmány. Remélem sikerült sokaknak kedvet csinálni ahhoz, hogy elolvassák, és remélem, hogy ez a bizonyos könyv is hamarosan kézbe vehető lesz, és akkor még beszélgethetünk róla. Lehet tudni, hogy ez mikor lesz ebből könyv?
Hát az anyaggyűjtés azzal nagyjából, szóval nem állok rosszul, inkább így mondanám, de hát ugye olyankor tudok írni, amikor nem tanítok, és ezért ezt én így egyáltalán nem látom előre, tehát én azt remélem, hogy egy-másfél év az, amíg keresztül jutok az egészen, mert ugye van egyszer egy olyan korszak, amikor Bethlen hatalmon van, ez a 20-as évek, de hát rettentő fontos a Bethlennek az ellenzékben eltöltött egy évtizede, ez a 30-as évek, és lezárásképpen azt mondanám, hogy azért azt nagyon fontos megtudni, magyarázni, hogy hogyan jut el Bethlen mondjuk a numerus clausus és a 20-as éveknek abból az álláspontjából, amit én az előbb vázoltam, oda, hogy az első, második zsidó törvény ellen határozottan tiltakozzon, és 1944-ben pedig a deportálások megindulásakor hát nagyon messzire ment abban, hogy Hortit befolyásolja, hogy ezt azonnal le kell állítani. Tehát egy olyan politikai pályaívről van itt szó, aminek a vége fele betlen, hát hogy mondjam, részben az emberi jó érzés, de hát a politikai racionalitás szempontjából is az antiszemitizmussal szemben foglalt állást.
Remélem, hogy tényleg sokaknak felhívtuk a figyelmét az életműre is, és erre a korszakra is nagyon sok okból oda kell rá figyelnünk. Kovács Mária, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én köszönöm.